Az egyszerűen vállalt tiszta emberség önmagában fél evangélium. Stúdióbeszélgetés a papi évről Kajtár Edvárd atyával.
Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Kajtár Edvárd atyát, aki immár ismerősként érkezett a rádióba, és Rómába is visszatért, hiszen itt tanult néhány évvel ezelőtt. Most a Pécsi Háladó Zarándoklat egyik csoportvezetőjeként jött el a rádióba, és kísérte el a pécsi megyés püspököt. Mit tekintenek meg ezekben a napokban?
Mint általában egy római zarándoklaton, elsősorban a nagypápai bazilikákat részesítjük előnyben. Alapos részletességgel, nyugodtsággal végig tekinthettük és imádkozhattuk az ilyenkor szokásos spirituális köröket. 16. Benedek pápa audienciáján vettünk részt. Mivel zarándoklaton vagyunk, ezért, mint általában egy zarándoklaton, nem csak a turisztikai, kulturális látogatás és élményszerzés a fő cél, hanem ez elsősorban egy imádságos alkalom, hogy az adott egyházi kegyhelyeknek a kegyelmeiben részesüljünk, kitárhassuk a szívünket a Jóisten előtt, letessük ima szándékainkat, végig gondoljunk egy-egy olyan aspektusát az életünknek, amely ezt jó tápanyagot kapunk az adott helyszínen.
A zarándok csoport jelentős százaléka papokból áll. Mi ennek az oka?
Nem csak az egyházmegyei kegyelmi sorozatába kívánta a püspök úr beilleszteni ezt a zarándoklatot, amolyan háladásként, zárásként az ezer éves ünnepség sorozat egyik akkordjaként, hanem az idén nyáron 16. Benedek pápa által meghirdetett papok esztendeje, papok éve püspök úrra alapvetően a papoknak szervezte, papoknak hirdette meg ezt az zarándoklatot, persze nem kizárva a laikusoknak a jelenlétét is. 80-an jöttünk el a pécsi egyházmegyéből, ebből 29-en vagyunk papok, a többiek pedig laikusok, köztük is sokan olyanok, akik valamiképpen a munkatársaink, hitoktatók, egyházközségi emberek.
A papság évéről beszélve az Erszi Szent Plébános alakját Benedek pápa nagyon sokszor állítja a hívek, és elsősorban a papok elé, mint a párbeszéd és az imádság emberét. Ez a pécsi egyházmegye plébánosaként hogyan valósítható meg a mindennapokban?
Én ismertem Viannei Szent János életét, valamelyest az írásait is, már a papok éve meghirdetése előtt. Mégis nagy-nagy örömmel olvastam a meghirdető levelét a pápának, mivel annyira sok mindent idézett konkrétan tőle, írásaiból, beszédeiből. Amit én személyesen a saját életem szempontjából fontosnak tartok Viannei Szent János életéből, és igyekszem ebben az évben ezt valamiképpen beépíteni a személyes magánéletembe, mondjuk így, de a lelkipásztori szolgálatomba is, az alapvetően az imádság, az imádságos Isten jelenlétében való élés. A másik pedig, hogy még intenzívebben és még egyszerűbben tegyek tanúságot rám bízott embereknek arról, hogy Isten jó, és hogy végtelenül szeret bennünket, és ez a szeretet egyszerű, ingyenes feltételekhez nem kötött, és ez a szeretet képes arra, hogy az ember életét megváltoztassa, hogyha az ember kész arra, hogy ebben a szeretetben megbízzon és rátegye az életét. Tehát engem megerősített 16. Benedek pápának a buzdítása Viannei Szent János szellemisége nyomán, mivel nagyrészt egyszerű emberek között élek és dolgozom, hogy azok a meglátásaim, amelyeket hordozok egy ideje már magamban, ezek zömmel tapasztalataimra is épülnek, ezek jók, és hogy ebbe az irányba lehet továbbra is dolgozni, fejlődni.
Az egyik, amit említettünk, az imádság, a másik pedig a párbeszéd, hogy Viannei Szent János mindenkivel tudott dialógust folytatni. Most említette, hogy plébános, illetve egyszerű emberekkel találkozik, emellett a fiatalokkal is nap mint nap dolga van, hiszen tanít. Hogyan lehet a fiatalokat megszólítani? Milyen az ő világuk?
Hát a párbeszéd ugye azt feltételezi, hogy az ember szóba áll mindenkivel, attól függetlenül, hogy jár-e templomba vagy sem, hogy milyen világnézete van. Azt hiszem, 6. Pál pápa mondta egyszer, hogy az Istennek az ember felé vezető útja az emberen keresztül valósul meg, vagyis hogy az evangelizáció szerintem legfontosabb eleme egy pap számára is, hogy legyen jó ember. Ember legyen, teljesen ember, és az emberség legyen egy olyan valóság, ami a jóságnak és az igazságnak a minőségét hordozza mások felé. Vagyis, hogy egy pozitív emberséget képviselni mindenki felé, attól függetlenül, hogy milyen ember, hogy milyen a világlátása, hogyan viszonyul akár a vallásos kérdésekhez. A fiatalok között is azt tapasztalom, hogyha ember vagyok, és ezt az emberséget én vállalom, és ezt az emberséget próbálom a jóságba és az igazságba becsomagolni, ez fontos nekik. Foglalkozom fiatalokkal nem csak azért, mert a Pécsi Tudományi Főiskolán a leendő hitoktatókat, szerzeteseket képezzük, ahol tanítok. Plébánián is, bár falusias környezet, de mégis tudtam egy kis ifjúsági csoportot szervezni. Ami leginkább érdekli őket, és amire leginkább fogékonyak, hogy valaki képviselje kertelés nélkül, de sok-sok szeretettel átitatva az igazságot őróluk, a világ dolgairól, azokról a kihívásokról, amelyekkel ők találkoznak. A zene, a divat, az emberi értékek, a szerelem, stb. Kapcsán.
Tehát akkor van remény arra, hogy egyfajta ilyen csöndesebb tanúságtétel eljusson hozzájuk a média túlharsogó világával szemben?
Szükségük van az embereknek az igazságra. Nem olyan rég olvastam valahol, hogy az, hogy az egyházat ennyire kritizálják, és hogy sok esetben pellengére állítják az emberi gyengeségeit manapság is, ez azt jelenti, hogy az emberek nagy része igenis igényli, hogy legyenek autentikus emberek, és nem bocsátja meg, hogyha az autentikus nem tud az lenni, mert elemi szüksége van rá, hogy legyenek ilyenek. Tehát egy egyszerűen vállalt, tiszta, egészséges emberség önmagában már fél evangélium. És akkor még nem hangzott el a szánkról Jézusnak a neve.
Én úgy gondolom, hogy ezt a beszélgetést a hallgatók éppen Krisztus Király vasárnapján fogják majd meghallgatni. Ezzel kapcsolatban milyen gondolattal ajándékozná meg őket?
Visszatér Krisztus Király ünnepe kapcsán 11. Pius pápának a mondata. Ugye 11. Pius pápa volt az, aki valamikor a 30-as években rendeletileg szabályozta a liturgiáját is ennek az ünnepnek. Nos, az ő alap gondolata az volt, hogy ott az 1920-as, 30-as években, amikor egy óriási gazdasági válság hullámnak a mélypontján volt a világ, amikor a évezredesnek hitt társadalmi berendezkedések, értem ez alatt a királyságokat, birodalmakat, monarchiákat, az első világháború után ezek összedőlnek, repedezik a gyarmatbirodalom, akár a francia, akár a brit világban. Nos, hogy egy totál átalakuló világban kell egy kapaszkodó, egy szilárd pont, és akkor a pápa azt mondja, hogy az ember életének ez a pontja, akiben kapaszkodhatunk, akiben bízhatunk, és aki igazi irányítója, kormányzója az életünknek, mint egy király, ez Krisztusnak a személye. Vagyis, hogy emeljük rá tekintetünket, ahogy Pál apostol is tanítja egyik levelében. Nézzünk őrá, kapaszkodjunk teljes mértékben őrá. Tegyük meg személyes királyunká a hétköznapokban, vagyis engedjük, hogy legyen beleszólása a döntéseinkbe, a családi életünkbe, anyagi kihívásainkba, beszéljük meg a pénzügyi dolgainkat Jézussal, a pénzügyi döntéseinket vele alapozzuk meg, vagyis tényleg legyen egy király, aki igenis beleszól, beleavatkozik alattvalói életébe, de csak is az ő javukért.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, és elfelejtettem az interjú elején köszönteni a kedves hallgatókat. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kajtár Edvárd atyával az interjút Gedő Ágnes készítette.